Szeretném, hogyha hát megnéznénk több ige verset, most nem csak egy-két ige verset hoztam, hanem szeretném, hogyha többet is átnéznénk. Úgy voltam vele, hogyha már amúgy is Isten igéről beszélünk, a Bibliáról van szó, akkor azért legyen pár rész, amit felolvasunk, amit megnézünk, és most nem azt mondom, hogy én nem is akarok semmit sem mondani, olvassuk fel, és akkor gondolkodjunk el rajta. Szeretnék mindegyik részhez egy-két gondolatot mondani, de szeretném, hogyha megnéznénk, hogy mit is mond a Biblia önmagáról, hogy mit is mond, vagy mit is olvasunk a Bibliában Istennek az igéről, Istennek az igazságáról. És szeretném, hogyha a Timóteus második levelében lévő résszel kezdenénk, ami a harmadik fejezet, 16-17. Vers. Ezt nem osztottam ki senkinek, ezt én szeretném felolvasni. Tehát 2 Timóteus 3, 16-tól 17-ig. És ez a rész így hangzik. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Tehát azt írja itt a Biblia, hogy az egész Biblia az elejétől a végéig az Istentől ihletett. Isten volt az, aki inspirálta a szerzőket, hogy írják meg azt az adott részt, vagy az adott könyvet. És hogyha belegondolunk, akkor gondolhatunk, hát az egyik véglet, meg a másik véglet, az egyik az, hogy gondolhatjuk azt, hogy ez egy diktálás volt, hogy Isten ott volt, és akkor mondta, hogy az egész írás hosszú, nagy betű, Istentől ihletett, vesző, tehát nem így kell elképzelni, hogy Isten ott volt, és akkor szó szerint lediktált az egészet, de nem is a másik véglet, hogy Isten azt mondta, hogy figyelj már, Pál, itt van Timóteus, kéne neki írni egy levelet, ami úgy arról szóljon, hogy mik az alapvető dolgok a hívő élettel kapcsolatban, hogy tudunk növekedni, hogy tudunk tanítványokat nevelni. Tehát igazából nem is csak arról szólt, hogy akkor adott egy témát, és akkor az adott személy írt egy dolgozatot belőle, vagy azt kifejtette, hanem Isten minden egyes részre, minden egyes szóra adott inspirációt az adott személynek, és Isten volt az, aki ebben segítette az írókat. Tehát gyakorlatilag, hogyha megnézzük, minden egyes ember, akik írták a Bibliát, akik a szerzők voltak, ők nagyon komolyan vették Istent, ők személyes kapcsolatban voltak vele, és úgy írták meg a Bibliát, hogy Isten ihlette, vagy inspirálta őket, nem nagyon tudok jobb szót rá, de ő volt az, aki segített nekik, hogy valójában azt, amit Isten rajtuk keresztül el akart, vagy le akart írni, vagy el akart mondani, inkább le akart írni, az valójában úgy is legyen leírva, hogy Isten szerette volna. De természetesen ebben benne van a szerzőnek a stílusa, a saját szókészlete, és minden más, de Isten volt az, akitől valójában, aki a forrás, akitől elsősorban származik. És ami még nagyon bátorító az, hogy Isten volt az, aki megőrizte minden hibától, és mindenféle elferdítéstől a Bibliát, és ő volt az, aki segített abban, hogy ne kerüljenek bele olyan dolgok, amik nem tőle vannak, hanem gyakorlatilag az egész Biblia Istentől származik. És Az is egy nagyon csodálatos dolog, én úgy gondolom, hogy a Biblia az egyetlen olyan könyv, amire azt mondhatjuk, hogy kizárólag és biztosan csak Istentől származik. Ugyanis van nagyon sok keresztény könyv, amit elolvashatunk, amit megvehetünk, de abban mindegyikben benne van valamilyen szinten a szerzőnek a saját gondolata is, akár az éppen aktuális teológiai nézete. Viszont a Biblia az, amit Isten úgy megőrzött, hogy abban csak olyan dolgok vannak benne, amik kizárólag Istentől származnak, de mégis az embereket használta ebben. Itt hát elmond pár dolgot még ez a rész, amit felolvastunk. Hasznos a tanításra és az igazságban való nevelésre. Tehát igazából hasznos arra, hogy még jobban megismerjük Istent. Sok történet van benne, sok olyan dolog, amiből különböző emberek, személyeknek az élete, akik akár jó kapcsolatban voltak Istennel, akár kevésbé, de ebből is megláthatjuk és megismerhetjük egyre jobban Istennek a személyét, Istennek a gondolkodását, és Istennek a hogy ő milyen valójában, És tudunk fejlődni abban, hogy még jobban meglássuk azt, hogy ki is az Isten. Ki is az, akit mi ismerünk, akit mi követünk, akit mi szeretném még jobban megismerni. És én azt gondolom, hogy nagyon nagy szükségünk van erre a tanításra, nagyon nagy szükségünk van erre az igazságban való nevelésre, mert hogyha csak belegondolunk abba a munkahelyünk, családunk, környezetünk, baráti környezetünkre, a legtöbb ember az nem a Biblia szerint gondolkozik. Nem úgy áll hozzá, hogy hát igen, tényleg van Isten, és Isten alkotta az egész világot. Lehet, hogy nagyon sok ember idáig eljut, de azért vannak olyan dolgok, amikről az emberek máshogy gondolkodnak. És nem is csak két verzió van, hanem lehet, hogy van 50 vagy 100 féle is, de több verzió lehetséges, akár a párkapcsolatról, hogy gondolkodnak. Akár a gyereknevelésről, akár a tanulásról, a munkáról, a baráti kapcsolatokról, hogyha akár a politikai dolgokról, vagy akár arról, hogy a különböző homoszexualitásnak a kérdéséről is, de gyakorlatilag nagyon sok olyan hatás érhet minket, amiből hát el kellene döntenünk, hogy mi a jó, és mi az igazság, és nagyon sok mindenben a világ pont az ellenkezőjét mondja, mint amit a Biblia. Lehet, hogy mond olyan dolgot is, amit a Biblia, de lehet, hogy nagyon sok mindent hozzátesz. Lehet, hogy 10% olyan, de 90% teljesen más. És ezért fontos az, hogy tanuljunk. Hogy mi is tudjunk fejlődni, tudjunk növekedni Istennek az igéjében, Istennek az igazságában, hogy valójában tudjuk azt és lássuk azt, hogy mi Istennek az igazsága. És ebben tudjunk megerősödni, és hogyha azt tudjuk, hogyha ismerjük, hogy mi a jó és mi az igaz, akkor mindig meg tudjuk állapítani azt, hogy mi az, ami nem igaz, mi az, ami hamis, mi az, ami megtévesztő, mi az, ami félrevezető. Tehát igazából azt írja a Biblia, hogy nagyon hasznos a tanítás és az igazságban való nevelés is ebben a növekedésben. A másik, amit ír, hogy hasznos a Biblia fedésre, a helyreigazításra és a megjobbításra. Tehát, hogyha eltértünk arról az útról, vagy még rá se tértünk, de igazából főleg, hogyha eltértünk arról az útról, akkor Isten tud helyreállítani, Isten tud visszaállítani arra az útra. És sokszor úgy érezzük, hogy a feddés, meg a helyreigazítás, meg a megjobbítás, ez egy olyan dolog, hogy a másik ember, vagy Isten meg akarja mondani nekem, hogy én mit csináljak. És sokszor ez úgy nem tetszik nekünk, hogy másik akar engem irányítgatni. És nehogy már ő mondja meg nekem, de valójában Isten is azért teszi, vagy azért használ másokat is benne, mert szeretné azt, vagy nem szeretné azt, hogyha elvesznénk. Gréti már, hát igen, december óta így járkál mindenfelé, most kijött a jó idő, egy-két hónapja, és sétálunk az utcán is, és néha, vagy nem néha, hanem azért elég sokszor így fogja a kezünket, akár Zsujét, vagy az enyémet, vagy akár mindkettőnkét is, és nem akar elengedni, mert látja, hogy szüksége van arra, hogy vezessük őt, hogy úgy irányítsuk, hogy ott legyünk mellette, de néha úgy érzi, hogy hát ő tud menjen egyedül is a járdán. Meg hát ő nem abba az irányba akar menni, amerre mi szeretnénk menni, hanem inkább meg akar állni, és meg akar nézni különböző dolgokat a járdán, és amit persze nem kellene, de valójában, tehát igazából azt szeretném mondani az egésszel, hogy szüksége van arra most még mindenképpen, hogy fogja a kezünket, hogy ott legyünk mellette, hogy valamilyen szinten segítsünk neki, hogy abba az irányba tudjon haladni, és abba az irányba tudjon gyalogolni, meg sétálni, ami biztonságos a számára. Mert magától rögtön menne ki az útra, vagy rögtön menne másfelé, hát mert nagyon érdekesek az autók, meg jó hangjuk is van, tehát igazából izgalmas ez a számára, de valójában nem tudja felmérni, hogy mi az, ami veszély, vagy mi az, ami életveszélyes az ő számára. És hogyha Isten is megfed minket, hogyha helyre akar igazítani minket, akkor nem azért teszi, mert ő bele akar szólni az életünkbe. Mert direkt a másik irányba akarna vinni minket, hanem azért, mert ő sokkal jobban tudja, hogy milyen jó számunk, milyen jó a számunkra. Sokkal jobban tudja azt, hogy melyik irány, vagy melyik út az, amin ő szeretne vezetni minket, és valójában ezzel az életünket akarja megmenteni, az életünket akarja pont a helyes mederben, a helyes irányba tartani. És azt írja itt a Biblia, hogy erre is alkalmas a Biblia, hogy azon az úton vigyen, és azon az úton tartson, amit Isten eltervezett a számunkra. És azt írja utána, hogy ezáltal tud Isten embere tökéletes lenni, és mindenre felkészített. Tehát a hívő embert Isten fel tudja készíteni, és az ő számára, vagy az ő szemében tökéletesnek tudja látni, hogyha valójában figyelünk arra, figyelünk azokra a dolgokra, amiket Isten mond nekünk, ami Isten igazsága. És tehát igazából a Bibliának a fő célja az, hogy egy kiteljesedett életünk legyen. Egy olyan életünk legyen, amiben megismerjük Isten, megismerjük az ő hatalmát, megismerjük az ő csodálatos tervét az életünkre, a mi saját életünkre, és legyen erőnk és legyen bölcsességünk arra, hogy valóban őt tudjuk követni, és ez megvalósuljon. Elsősorban az a terve Istennek, hogy találkozunk Jézus Krisztussal, hogy megismerjük őt személyesen, hogy meglássuk, hogy Jézus megbocsátotta a bűneinket, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért, És ő volt az, aki feláldozta magát azért, hogy nekünk egy igazi, valódi életünk legyen. És ezáltal tudjunk Isten gyermekévé válni. És utána pedig, mint Jézus Krisztus követői, mint Jézus Krisztusnak a tanítványai, tudjunk felkészülni arra, amit még Isten eltervezett a számunkra az örök életben, de ebben a földi életben is. És gyakorlatilag ezt szeretné Isten, hogy ilyen szempontból legyen egy kiteljesedett életünk, egy teljes életünk, és ezt tervezte Isten is, erre ebben tudja használni a Bibliát is. Oké, hát szeretném, hogyha megnéznénk a 2 Péter 1:20-21-et.
Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szóltak meg az Istentől küldött emberek.
Köszönöm szépen. Látjuk ebből a részből azt, hogy nem az emberektől származott a Biblia, nem emberektől származott Istennek az igéje, és ezt már mondtam az előbb is, de fontos az, hogy ez mindig bennünk legyen, hogy ez nem emberi kitaláció, nem emberi ötlet, nem emberek gondolták azt, hogy hát jó lenne írni egy könyvet, ami erről szól, hanem Isten volt az, aki elindította az embereket. Isten adta a gondolatot, Isten adta az inspirációt is hozzá. És azt írja itt a Biblia, hogy Isten szent szelleme volt az, aki elindította a prófétákat, és elindította azokat a szerzőket, akik megírták a Bibliát, és teljesen biztosak lehetünk benne, hogy teljes mértékben Istentől származik, és teljes mértékben Isten volt az, aki elindította, és aki teljesen segített abban, hogy így legyen egész a Biblia, mint ahogy most van. Oké. Akkor menjünk tovább. 4 Mózes 23:19.
Nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mondd el olyat, amit meg ne tenne. Ígére olyat, amit nem teljesít.
Köszönöm szépen. Itt azt mondja a Biblia, hogy Isten nem hazudik. És Isten igazat mond, és Isten megtartja az ő szavát. És amit Isten mondott, az úgy is van, és az úgy is volt, és úgy is lesz. És Isten igazából sokszor, amikor lehet, hogy csak én gondolkodok így, de nem biztos, hogy amikor Istenről gondolkozunk, akkor nagyon sokszor az emberekből indulunk ki. Abból indulunk ki, hogy milyen az ember, hogy milyen az embernek a gondolkodása, és mivel hát az emberek hát hajlamosak arra, meg bennük van ez a hajlam, bennük van az a bűn, hogy hazudjanak, hogy olyan dolgot állítsanak, vagy olyan dolgot mondjanak, ami nem igaz, ezért sokszor kicsit így állunk hozzá Istenhez is, vagy így tudunk hozzáállni Istenhez is, hogy biztos igaz, amit Isten mondott? Biztos így van? Nincs valami hátsó szándéka ezzel? Nem a saját érdekét nézi? Nem azt nézi, hogy igazából ezzel ő ő neki jól jöjjön ki, de hát mi nem biztos, hogy jól fogunk kijönni ebből a helyzetből. És az a helyzet, hogy ez egy nagyon rossz gondolkodás, mert Isten nem ember. Ő nem úgy gondolkozik, mint az emberek, nem úgy gondolkozik, mint mi. Istenben nincsen semmilyen bűn, nincsen semmilyen megtévesztés, nincsen semmilyen hazugság. És fontos, hogy úgy álljunk hozzá, és azt lássuk, hogy Isten valójában az igazság, a bűntelenség, és ő igaz. És gyakorlatilag nincsen semmi olyan dolog, amivel Isten meg akarna téveszteni minket, amivel félre akarna vezetni minket, és fontos, hogy ez a gondolkodás legyen bennünk, hogy Isten nem hazudik. Isten nem, tényleg nem úgy gondolkodik, mint az emberek. És Jeremiás könyvében van az benne, hogy amit Isten elmondott, arról ő gondoskodik, hogy az meg is valósuljon. Tehát igazából Isten nem csak elmondja, hogy hát én tényleg ezt szeretném, és ez meg fog valósulni, hanem az is benne van, hogy ő gondoskodik arról, ő gondot visel arról, hogy és tesz is azért, hogy amit ő elmondott, amit ő megmondott, vagy tehát igazából mindent megtesz Isten azért, hogy amit ő elmondott, amit megmondott, az meg is valósuljon, és az teljesen úgy is történjen. Tehát fontos ez is, amikor Isten igéjéhez, Isten igazságához állunk hozzá, hogy az legyen bennünk, hogy Isten nem hazudik, hanem Isten, amit elmond, az mind igazság. Oké, akkor menjünk tovább. Péter első levele, első rész 22-től 25-ig.
Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mezővirága. Megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek.
Tehát azt mondja itt a Biblia, hogy Isten igéje az egy romolhatatlan mag. Tehát Isten élő és maradandó igéje. És fontos az, hogy ez a hozzáállás, meg ez a gondolkodás is, hogy egyrészt az, hogy Isten igéje élő, hogy Isten igéje élettel teljes, és most is aktuális. Nem csak régen volt az, nem csak az volt, hogy hát igen, régi történetek, régi dolgok, régi emberek, hát most már rengeteget változott a világ. Régebben nem is voltak ilyen könyvek, sőt, régebben nem is voltak okostelefonok, meg még elektromosság se, tehát igazából annyi mindent változott a világ, hogy már a Biblia se aktuális. De Isten pont, hogy azt mondja, hogy nem, ez nem így van. Lehet, hogy a világ változott, lehet, hogy minden megváltozott, de Isten igéje még most is élő. És még most is ugyanolyan élő módon, ugyanolyan hatással lehet ránk, és ugyanúgy tud szólni hozzánk. Nincsenek benne okostelefonok, meg hasonló dolgok, de meg számítógépek, de gyakorlatilag Isten úgy írta meg a Bibliát, és úgy hagyta ránk, hogy az, ami benne van, abban benne van Istennek az igazsága, és akár miről is, és akár kikről is szól, és akár kiknek a történetet is írja le, az aktuális a számunkra. A mostani életünkre és a mostani helyzetünkre. Az egy héttel ezelőtti helyzetünkre is, a 10 évvel ezelőtti helyzetünkre is, és a 20 évvel ezutáni életünkre és a helyzetünkre is. De hogy ne menjünk ennyire távol, a ma délutáni és a holnapi életünkre is aktuális lesz. És ezen keresztül is tud szólni hozzánk Isten. Tehát ezt mondja a Biblia, hogy Isten élő igéje, Isten élő beszéde. A másik pedig, amit mond, hogy maradandó. Hogy nem romlik meg. Nem avul el, nem változik meg. És ez a másik dolog, amit én úgy gondolom, hogy elég nehezen tudunk felfogni, hogy gyakorlatilag minden megromlik mostanában. Mi az, ami nem romlik meg? Mi az, ami veszünk egy cipőt, használjuk x évig, és utána veszünk egy újat, mert tönkre ment. Veszünk egy autót, használjuk pár évig, vagy hogyha olyan autó, akkor kicsit tovább, utána elromlik, és eladjuk, vagy éppen megy a méhbe. Veszünk egy tollat, kifogy, eldobjuk. Tehát igazából minden változik. Minden elromlik, minden elavul. És nem lehetne azt mondani, hogy azt mondjuk itt ez az épület. Körülbelül egy olyan közel 100 éve, de hogyha nem, akkor egy ilyen 70-80 éve építették. De nem mondhatjuk erre azt, hogy mivel sokkal nagyobb táv, mint a mi életünk, nem mondhatjuk azt, hogy ez nem romlandó, ez nem avul el, ez nem romlik meg, nem dől össze. Mert a 1000 év szempontjából nem sok az a 70 év, nem sok az a 80 év. És igazából, hogyha megnézzük akár a saját életünket is, a mi fizikai testünk is egyre jobban romlik, egyre jobban kezd elavulni, és egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy egyre jobban le tud épülni. És az a bátorító ebben, hogy Istennek a beszéde és Istennek az igéje, az nem ilyen. És Isten igéje 2000 éve, meg 4000 éve, meg 5000 éve is ugyanolyan élő, mint amilyen most, és ugyanolyan maradandó, mint amilyen most, és amilyen lesz később is. Tehát gyakorlatilag fontos, hogy ez a hozzáállás, és ez a gondolkodás is legyen bennünk, és ezt is lássuk meg Istennek a beszédéről, hogy Istennek az igéje az élő módon tud kommunikálni velünk. És Istennek az igéjére nem mondhatjuk sohasem azt, hogy hát ez már nem aktuális. Ez már nem vonatkozik ránk, és hát ez már úgy elavult. Ez már nem így kell gondolkodnunk. És van egy másik történet, amit így csak meg szeretnék említeni. Ez Lukás 8. fejezetében van, a magvetőnek a története, így is ismerjük. És azt ír, és abban a történetben, és arról van szó, hogy a magvető veti a magot, Istennek az igéjét, Istennek a beszédét, és sehol nem írja ott a Bibliában, hogy bárhol a maggal lett volna gond. Sehol nem írja azt, hogy hát itt rossz volt a mag, vagy megromlott volt, vagy nem volt annyira hatásos, nem volt annyira hatékony, hogy nem tudott volna kicsírázni, hanem mindenhol azt írja, hogy az ember szívé, az ember szíve, az embernek a hozzáállása, és az embernek a gondolkodása miatt nem tudott kifejlődni, nem tudott megnövekedni, nem tudott megerősödni. Tehát igazából fontos, hogy lássuk, hogy Istennek az igéje az nem romlott, és nem lehetne azt mondani rá, hogy hát ez most kevésbé hatásos, vagy kevésbé jó, hanem Isten igéje tökéletes. Hát szeretném, hogy egy kicsit tovább mennénk, és megnéznénk a következő igeverset. Ez pedig a zsidókhoz írt levél 4. része, és ott pedig a 12. és 13. vers.
Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, és áthatul az elme és a lélek, az ízületek és a belők szétválásai, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt, mindenki mezítelen és pedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk.
Köszönöm szépen. Egyrészt benne van ebben a részben az is, amiről eddig is beszéltem, hogy Isten igéje élő, aktuális, és a másik az, hogy hatást tud kifejteni az életekre, hatással tud lenni ránk, tehát hatóerővel bír, és ami fontos, hogy Isten mindenható Isten. Ő előre nem tudunk semmit se elrejteni, nem tudunk semmit se eltitkolni, és nem tudjuk átverni, nem tudunk olyan, tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy egyszerűen nincsen olyan dolog, amivel meg tudnánk őt téveszteni, és hát jobb színbe vagy rosszabb színbe tudnánk magunkat feltüntetni, mert ő úgy ismer minket, és úgy lát minket, mint amilyenek mi vagyunk valójában. Ezt az emberekkel meg tudjuk tenni, meg valamilyen szinten magunkat is megpróbálhatjuk átverni, de Istennel nem tudjuk ezt megtenni. És Isten az, aki lát minket teljesen jól, tehát igazából Isten igéjén keresztül tudja felfedni és megmutatni nekünk azt, hogy ő tényleg látja az életünket. És Isten is Istennek az igéjén keresztül tudja megmutatni nekünk azt, hogy valójában milyen a mi életünk, milyenek a gondolataink, milyenek a vágyaink, milyen a mi motivációnk, és milyen a mi életünk, és ezt a Biblián keresztül is, de elsősorban azon keresztül tudja megmutatni nekünk. És bármennyire is próbálkozhatunk azon, hogy úgy elhesegessük magunktól, és valami másra figyeljünk, de hogyha komolyan olvassuk a Bibliát, és komolyan odafigyelünk Istenre, akkor és komolyan érdekel az, hogy Isten mit szeretne mondani nekünk, akkor mindig meg fogjuk látni, és meg fogjuk tapasztalni azt, hogy Isten nagyon-nagyon jól ismer minket. És azokat a dolgokat is tudja, és azokat a dolgokat is látja, amit mi legszívesebben úgy elfelejtenénk magunkból, és mi legszívesebben úgy nem gondolnánk sohasem arra a területre, és tudja azt is, hogy mi az, amiben bátorításra van szükségünk, mi az, amiben motivációra van szükségünk, mi az, amiben változásra van szükségünk, és ő tudja ezeket a dolgokat felfedni a számunkra. És volt egy másik dolog az életemben is, ami, hát az még régebben történt, azt szerintem olyan 7-8 éve körülbelül, de nem is ez a fontos, még egyetemre jártam, és volt egy elég fontos tárgy, már másodszorra vettem föl, és elmentem, tehát próbáltam nagyon-nagyon sokat tanulni, és ahhoz képest, hogy mennyit tanultam előtte, de úgy átlagban is, tehát nem csak ahhoz képest, hanem egyébként is, és hát alapból ez egy olyan tárgy volt, amilyen ilyen jó kis ilyen matekos ilyen bizonyítások, meg tételek voltak benne, és a lényege az, hogy hát készültem a vizsgára, körülbelül egy olyan 1-2 hetet, utána elmentem vizsgázni, és hát nem sikerült, utána mentem a második vizsgára, utána még egy hetet rátanultam, az se sikerült, és utána volt még egy hetem rá, hogy tanuljak, és én úgy éreztem, hogy most kb. Minden tételt átnéztem, minden tételhez tudok valamit mondani, és nem csak annyi, hogy akkor nagyjából tudom, hogy miről szól, hanem úgy értettem is, mert úgy nagyon sokszor a matekos tárgyak nekem olyanok, hogy de nem elég az, hogy én most el tudom mondani, hogy mi van benne, hanem meg tudom érteni. És a legfontosabb az, még az volt ebbe a tárgyba, hogy minden egyes tétel a másikra épült, az előzőre. Tehát, hogyha volt az első tétel, és abból nem értettem valamit, és mentem a következőre, akkor a következőnél visszautaltak az előzőre, és akkor vissza kellett menni, és meg kellett érteni azt a tételt úgy rendesen, hogy a következőt tudja érteni, és akkor az úgy egymásra épült az egész. Tehát nem úgy volt, hogy jó, mindig a 15-ös, 16-os szokta adni, és akkor csak azt tanuljuk meg, hanem úgy egytől, nem tudom, 15-20-ig. És a lényeg az volt, hogy elmentem vizsgázni egy harmadik alkalommal, és kaptunk két tételt, a tanár elmondta a címét mindkét tételnek, és direkt nem mondta el, hogy hány a számú tétel, mert a puskázás veszélye miatt, mert hát sajnos elég sokan így csak így a számokat írták föl, és akkor az alapján keresték ki. És hát az volt, hogy szépen leírtam mindkét tételt, és mikor beadtam a dolgozatot, úgy gondoltam, hogy hát szerintem ez jól fog sikerülni, és hát kiderült, hogy véletlenül a 17-es helyett én a 15-ös tételt írtam le, úgy nagyjából hasonló volt a kettő, volt elég sok átfedés benne, és hát nem sikerült a vizsgám, és elgondolkoztam azon, hogy miért volt ez. És úgy imádkoztam, hogy hát de uram, ez volt az egyik tárgy, amire kb. Az egyetem alatt addig a legtöbbet tanultam. És erre szántam a legtöbb időt, és komolyan vettem, és így elgondolkoztam rajta, és persze közben olvastam a Bibliát is, és azt mondta Isten, hogy azért, mert ezzel meg szeretnék neked tanítani valamit. És Isten azt akarta megtanítani nekem ezen keresztül, hogy lehet, hogy most nagyon fontos volt a tanulás, sokkal fontosabb, mint előtte kb. Bármikor, de tanuld meg, hogy emellett sohasem hanyagold el, és sohasem felejtsd el azt, hogy a velem való kapcsolat az sokkal fontosabb. Mert tudom, hogy ezt már hallottátok sokszor, de nem feltétlenül tőlem, hogy az életem szempontjából ez a vizsga nem biztos, hogy nagyon-nagyon alapvető, és de az, hogy milyen Istennel a kapcsolatom, hogy milyen az Úrral a kapcsolatom, és mennyire fontos ő a számomra, az viszont nagyon-nagyon alapvető az életemben. És gondolhatjuk azt, hogy hát milyen Isten, miért nem tudta volna egyszerűbben megmondani, de én nem voltam olyan helyzetben, hogy ezt megértsem, és hogy ezt felfogjam. És kellett egy olyan hát egy ilyen helyzet hozzá, hogy elgondolkodjak rajta, hogy mi a gond, hogy mi volt a probléma. És hát hála az Úrnak, hogy utána a következő fél évben sikerült felvennem megint ezt a tárgyat harmadszorra, de ez volt az egyetlen ilyen harmadik felvételes tárgyam, és hát ez egy őszi fél év volt, és karácsony előtt hála az Úrnak sikerült megcsinálni a vizsgát, úgyhogy nagyon-nagyon fontos volt a számomra is, és amit itt a zsidókhoz írt levélben is van, hogy Isten az, aki ismeri a motivációinkat. Isten az, aki ismeri a szívünket, és ő tud tényleg hatással lenni ránk, és ő tudja ezeket felfedni, mert ő tudja. Én nem tudtam abban a helyzetben, hogy mi a probléma, hogy mi a gond. Nem is az volt, hogy én nem olvastam Bibliát, vagy nem imádkoztam volna, de úgy nem vettem annyira komolyan, és inkább az volt, hogy oké, jó, legyen meg, de utána megyek tanulni, mert hát ennek a vizsgának meg kell lenni. Hát azért nem kéne fölvenni harmadszor is, meg hát akkor lehet, hogy csúszás is lesz belőle, egyébként nem lett. De gyakorlatilag fontos az, hogy meglássuk azt, hogy Isten tényleg jobban ismer minket, mint ahogy mi saját magunkat. És lehet, hogy vannak ilyen dolgok az életünkben, amikor valaminél azt mondja Isten, hogy oké, most figyelj, állj meg egy picit, ezt most lehet, hogy meg fogod ismételni, de ezzel valami sokkal fontosabbat és sokkal komolyabbat akar megtanítani, azért, mert ő látja az életünket, és látja azt, hogy miben szeretne formálni minket. És az a jó, hogy ebben tudja használni az ő igéjét, az ő igazságát, a Bibliát is. Akkor menjünk tovább. A következő rész, amit szeretném, hogyha megnéznék, a Máté evangélium a 4. fejezet, 4. rész.
Ő így válaszolt, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.
Azt írja a Biblia, hogy a fizikai szükségleteinken kívül vannak szellemi, vannak lelki szükségleteink is, amik szükségesek és alapvetőek az életünkhez. És sokszor úgy gondolkozunk, hogy hát ahhoz, hogy éljünk, ahhoz elég a fizikai szükségleteinket betölteni. Elég az, hogyha eszünk, elég az, hogyha iszunk, és így fizikailag élünk, de valójában szükségünk van ahhoz, hogy szellemileg is éljünk, szellemileg is életben maradjunk, és ehhez szükségünk van Istennek az igéjére, Istennek a, hát mondhatom így, a kenyerére, és ahogy fizikailag szükségünk van naponta az ételre, a folyadékra, ugyanúgy szükségünk van arra is, hogy szellemileg is, hogy lelkileg is, de főleg szellemileg is Isten megtöltsön minket. Isten, hát mondjuk így, hogy etessen minket. És valójában, hogyha belegondolunk, akkor minden egyes ember táplálja magát valamilyen szinten, lelkileg vagy szellemileg. Mert fölkelhetünk úgy is, hogy fölkelek szépen, előveszem a Bibliát, és akkor elkezdem olvasni, de úgy is fölkelhetek, hogy fölkelek, akkor ránézek a Facebookra, hogy írta valaki valamit, mert megnézem, hogy milyen hírek vannak, hogy mik történtek ma, és ezek is olyan lelki, vagy akár szellemi dolgok is lehetnek, amik táplálnak minket. És nem mindegy, hogy én egy nap, egész nap csak chipset eszek, persze változatos, mert egyik sós, a másik ilyen hagymás tejfölös, a harmadik meg sajtos, a negyedik paprikás. Ehetek ezt is, de nem biztos, hogy jó hatással lesz az életemre. És ez még nem is volt olyan jó példa ahhoz képest, amit mondtam, mert ehetek olyan dolgokat is, amiben méreg van. És ami szépen lassan fejti ki a hatását az életemre. És ami szépen lassan olyan betegségbe és olyan dolgokba víz bele, fizikailag, ami után én meg belehalok. És ugyanígy fontos, hogy szellemileg is táplálva legyünk. Hogy olyan étel, olyan táplálék is, olyan kenyér is legyen a szellemünkben, a lelkünkben, ami valóban növekedést ad. Ami valóban fejlődést ad a számunkra. És Grétit se csokival letetjük. Tehát nem az van, hogy fel kell, és akkor adunk neki két kis kockát a tábla csokiból, utána ebédre is valami jó kis ilyen hasonló ilyen gumicukrot teszik, hanem olyan dolgokat, amivel növekszik, amivel fejlődik, amire szüksége van a szervezetének. Azért, mert azt szeretnénk, hogy megerősödjön, hogy egy fizikailag is egy egészséges felnőtt ember legyen. egy olyan úgy tudjon növekedni és úgy tudjon fejlődni, hogy nem le van maradva a többiektől, vagy nem le van maradva attól, ami normális lenne az ő életében, hanem szeretnénk azt, hogyha a legjobban és a legnormálisabb módon tudna fejlődni fizikailag is. És igazából Isten is azt szeretné, hogyha mi is szellemileg is nem olyan dolgokat táplálnánk magunkat, ami szépen lassan eltávolít tőle, ami szépen lassan a halálba visz, vagy szépen lassan a megtévesztésbe, és azokkal a dolgokkal tömi a szellemünket, a gondolkodásunkat, ami eltávolítani Istentől, hanem ő azt akarja, hogy szellemileg is tudjunk erősek lenni. Ugyanúgy, ahogy mondjuk fizikailag is így egy ilyen kirobbanó, egy kicsattanó állapotban vagyunk, ugyanúgy tudjon ez bennünk lenni szellemileg is. És ez fontos ebből a szempontból is, hogy amit itt Jézus mond, hogy nem csak a kenyérre van szükségünk. És ezzel kapcsolatban is van egy példa, amit is szeretnék elmondani. Ez nem x éve történt, hanem ez az utóbbi hetekben. Volt egy helyzet, amiben belekerültem, és igazából egy kicsit új helyzet volt számomra, és hát elég ilyen volt egy kis félelem, meg bizonytalanság is bennem, hogy ezt hogy fogom tudni megcsinálni. Azért mondom, hogy kicsit új volt a számomra, mert régebben volt már hasonló, de az úgy nem sült el olyan nagyon jól. És jó volt az, hogy aznap reggel, amikor felkeltem, olvastam a Bibliát, és a Bibliából, mindjárt mondom, hogy melyik részt olvastam. Igen, 2 Timóteus 1.7. Mert nem a félelemnek szellemét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanságnak a szellemét. Tehát igazából a lényeg az volt, hogy abzon a napon nekem, én úgy látom, hogy szükségem volt arra, hogy Isten bátorítson. És Isten elmondja azt, hogy nem a félelemnek kell, hogy befolyás, hogy hatással legyen rám. Ő nem azt akarja, hogy a bizonytalanság és hasonló dolgok legyenek az életemben, hanem ezzel bátorított, hogy figyelj már, Isten szelleme van benned. Isten megváltoztatta az életedet. És Isten volt az, aki egy új életet adott neked, és Isten nem a félelemnek a szellemét adta, nem a bizonytalanságnak a szellemét adta. Isten nem azt adta, hogy hú, hát valami új helyzet elé kerülj, akkor rögtön meg kell rettenni, hanem ő az, aki fel tud bátorítani. És benne bízzak. Ne egy olyan bizalom legyen bennem, hogy én bízok magamban, én meg fogom csinálni, meg tudom csinálni, hanem az legyen bennem, hogy én az Úr Jézusban bízok, és elhiszem azt, hogy neki van hatalma rá, és ő tud ott lenni velem, ő tud segíteni nekem, és ő tud erőt adni ehhez a helyzethez. Úgyhogy ez is fontos, hogy Isten minden egyes nap tud így táplálni minket. És mivel Isten tudja azt, hogy mi fog aznap történni velünk, vagy Isten tudja, mi fog azon a héten, vagy a következő időszakban történni velünk, akkor fel tud készíteni minket arra, ami előttünk van. És ő tud minket bátorítani, ő tud minket vigasztalni, ő tud minket segíteni ebben. Szeretném, hogyha még tovább mennénk. Itt szeretném, hogy a két verset, két részt olvasnánk föl. Egyik János 5.39-től 47-ig.
Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek. Pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Én nem fogadok el dicsőséget emberektől, rólatok viszont tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én az Atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be. Ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok. Hogyan tudnátok hinni, ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek? Ne gondoljátok, hogy én foglak vádolni benneteket az Atyánál. Van, aki vádol benneteket. Mózes, akiben ti reménykedtek. Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem, mert én rólam írt ő. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, akkor az én beszédeimnek hogyan hinnétek?
Máté 5.17-18.
Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vesző sem vész el a törvényből, míg mindenben nem teljesedik.
Köszönöm szépen. Mit látunk ebben a részben? Azt írja a Biblia, hogy Istennek az igéje az Jézusról tesz bizonyságot. Tehát róla beszélnek az ószövetségi írások is, és a proféták is, és róla szól az új szövetség is, hogyha elolvassuk és megnézzük. És gyakorlatilag a Biblia megértése szempontjából alapvető az, hogy Jézus is, Jézussal is számolunk, hogy Jézus is benne van. Mert gyakorlatilag Jézus Krisztus nélkül nem lehet megérteni, és nem lehet helyesen értelmezni a Bibliát. Ugyanis az ószövetségi proféták és az ószövetségi írások is Jézus Krisztusra mutatnak elő. Jézus Krisztusra mutatnak, és az új szövetségben is Jézusnak az életét látjuk, és azt, hogy ő milyen hatással volt az akkori embereknek az életére, és milyen hatással lehet a mi életünkre is, és milyen hatással lesz a jövőnkre. És gyakorlatilag arról szól elsősorban, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. És azért jött, hogy feláldozza magát a mi bűneinkért. Mert hogyha megnézzük a Bibliát, látjuk azt, hogy minden ember benne van a bűn. És hajlamos arra, hogy belemenjen a bűnbe. És ezért volt az, hogy Isten elküldte az ő fiát, Jézus Krisztust, mert nem akarta azt, hogy ebben az állapotban maradjunk benne. Ő azt akarta, hogy ebből a bűnös helyzetből, ebből a bűnös állapotból, amivel gyakorlatilag Isten ellen lázadunk, amivel Isten törvény ellen teszünk, hogy ebből a helyzetből kikerüljünk. Mert hogyha ebben maradunk benne, amiből magunktól nem tudunk kijönni, akkor valójában a halálban vagyunk. És ebben a halálban is fogunk maradni, és ez elsősorban egy szellemi halál, de a következménye ez a fizikai halál, és a teljes halál lesz. És gyakorlatilag azzal, hogy Jézus Krisztus feláldozta magát a mi bűneinkért, hogy ő emberré lett, és ő az ő, a mi bűneinket magára vette, azzal kiengesztelte az atyát a mi nevünkben, a mi helyünkben, és igazából fontos az, hogy lássuk, hogy ezt értünk tette. Ezt azért tette Jézus, mert nagyon fontosak és nagyon értékesek vagyunk a számára, és igazából azért írta meg az egész Bibliát is, hogy ezt lássuk, és ezt megtapasztaljuk, hogy az ő számára mi nagyon fontosak vagyunk, és értékesek vagyunk mindannyian, egyesével, személy szerint. És nem csak úgy vagyunk értékes, hogy itt van 7 milliárd ember, mindenkiben van egy kis érték, hát lehet, hogy valakiben nincsen, de a többiek majd kiegészítik, hanem Isten minket személy szerint lát. Minden egyes embert, és így vagyunk fontosak és értékesek az ő számára, és gyakorlatilag Isten azt akarta, hogy nekünk életünk legyen. És ezért volt az, hogy elküldte Jézust, hogy meghaljon értünk, de Jézus nem csak meghalt, hanem föl is támadt, és legyőzte a halált, és általa lehet egy valódi örök életünk. Hogy általa lehetünk ebben az örök életben. És ezen kívül a Biblia azt is elmondja, hogy fontos az, hogy ezt végig gondoljuk. Fontos az, hogy mi hogy állunk hozzá. Mert az, hogy hallunk Jézusról, nem elég, hogy csak tudjuk. Nem elég, hogy csak tudomásul vesszük. Nem elég, hogy csak tényként elfogadjuk, hanem fontos, hogy egy döntést is hozzunk. És igazából kétféle döntést hozhatunk. Az egyik az, hogy elfogadom, a másik az, hogy elutasítom. Viszont Isten azt akarja, hogy az az ő terve, hogy elfogadjuk őt. Hogy elhiggyük azt, hogy Jézus Krisztus az egyetlen Úr, hogy nincs más rajta kívül, és csak rajta keresztül lehet egy igazi, valódi életünk, amit eltervezett a számunkra. És fontos, hogy mi is végig gondoljuk azt, hogy mit kezdünk Jézussal, mit kezdünk vele. És régebben én sokszor azt gondoltam, hogy hát igen, az evangélium az csak azoknak az embereknek kell, akik még nem ismerik őt. De valójában, hát hála az Úrnak, látom azt is, hogy nekem is szükségem van rá. Nekem is szükségem van arra, hogy mindig halljam azt, hogy Jézus Krisztus volt, aki meghalt értem. Hogy Jézus Krisztus volt, aki feltámadt, és aki által egy új életet nyertem. És fontos, hogy minden nap lássam, és minden nap végig gondoljak, hogy én ma mit kezdek vele, hogy ma hogy döntök. Nem azt akarom mondani, ne értsetek félre, hogy minden nap újjá kell születnünk, egyszer születünk újonnan, vagy egyszer szül újonnan minket Isten, amikor átadjuk az életünket, és megtérünk. Viszont fontos az, hogy minden nap úgy álljak hozzá Istenhez, hogy én ma is Jézus Krisztust akarom követni. És én ma is rá szeretnék figyelni, és azt akarom, hogy ő legyen hatással az életemre. És ez az, hogy ő hatással van rám, az nyilvánvalóvá legyen. Elsősorban abban legyen nyilvánvaló, hogy megváltozik az életem. Másodszorban abban is megnyilvánul, hogy én döntöttem Jézus mellett, hogy elkötelezem mellette, és az elkötelezésemet kifejezem abban, hogy bemerítkezek. Hogy nyilvánvalóvá teszem azt, hogy én meghaltam a régi életemnek. Én nem abban a régi életben élek, hanem egy teljesen új életet kaptam Jézus Krisztustól. És ez annyira fontos a számomra, hogy ezt nyilvánvalóvá szeretném tenni. Másrészt ezzel szeretnék engedelmeskedni Jézus Krisztusnak is, mert Jézus is példát mutatott ebben, és ő is mondta, hogy mi is merítkezzünk be, hogy mi is kövessük őt ebben. És hogy vegyük nagyon-nagyon fontosan, vegyük ezt nagyon-nagyon komolyan. Tehát igazából fontos, hogy lássuk azt, hogy ez is része az evangéliumnak. Ez is része annak, hogy mi Jézus Krisztus követjük, és ő itt van az életünkben. Szeretném, hogyha megnéznénk majd még kettő részt. Az egyik az 5 Mózes 29-28. A titkok az úréi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a fiainké, mindörökké, hogy teljesítsük ennek a törvénynek minden igéjét. És igazából azt írja itt a Biblia, hogy azért tette nyilvánvalóvá Isten a számunkra az ő igéjét, az ő beszédét, az ő igazságát, hogy így tudjunk élni. Tehát azért tette ezt, azért mutatta meg nekünk, hogy tudjon megváltozni az életünk, hogy megismerjük az ő valódi szabadítását az életünkben, és meglássuk azt, hogy Isten nem azt akarja, hogy a halálba menjünk, nem azt akarja, hogy eltávolodjunk tőle, nem azt akarja, hogy csak éljünk egy ilyen valamilyen életet itt a Földön, hogy el vagyunk, gyűjtögetünk egy-két dolgot, van házunk, kocsink, van családunk, aztán utána megszűnik ez az egész, meghalunk és kész, eltűnik, hanem azt akarja, hogy egy valódi életünk legyen. És azt szeretné, hogy abban az életben legyünk benne, amit eltervezett a számunkra, és azt írja a Biblia, hogy azért tette nyilvánvalóvá ezeket az igéket, ezeket az igazságokat a számunkra, ami benne van a Bibliában, hogy meg tudjunk maradni benne, hogy meg tudjunk erősödni benne. És szeretném, hogyha még megnéznénk az utolsó előtti ige verset, a Róma 15:4-et.
Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk.
Köszönöm szépen. Tehát azt látjuk ebben a részben, hogy türelmet és vigasztalást tudjunk meríteni az életünkhöz, és egy valódi remény legyen bennünk. Türelmesek legyünk a nehéz helyzetekben, azokban a helyzetekben, amikor legszívesebben mi gyorsan döntenénk valamit, vagy úgy lennénk vele, hogy hát én mondjuk én most nem szeretnék várni tovább, hanem szeretném, hogyha lenne valami, történne valami, vagy bármilyen helyzetben, amikor kerülünk, azért iratott meg a Biblia, hogy tényleg tudjunk türelmesek lenni, és megvárni azt, amit Isten akar mondani a számunkra. Másrészt pedig azt mondja, hogy vigasztalást nyerjünk. Vigasztalást nyerjünk akkor, amikor támogatásra van szükségünk. Amikor lehet, hogy az a támogatás, amit lehet, hogy másoktól megkapunk, az nem elég. Mert a Bibliának és Istennek a támogatás és Istennek a vigasztalása az valóban meg tud minket vigasztalni. És ez egy olyan vigasztalás, ami nem csak egy olyan mondat, ami lehet, hogy egy kicsit úgy megmelengeti a szívünket, hanem ami valódi megoldást is tud adni az életünkre, és egy valódi bátorítás, egy valódi, egy olyan vigasztalás, ami nem egy elmúló dolog. Illetve a harmadik, ez a reménység, hogy egy olyan reménység legyen bennünk, ami akkor is kitart, amikor olyan helyzetekben vagyunk, amikor legszívesebben feladnánk. Amikor legszívesebben azt mondanánk, hogy jó, én inkább most nem szeretném tovább folytatni, én ezt abba akarom hagyni, ezt félbe akarom hagyni, én ezt nem így gondolom, és amikor úgy érezzük, hogy kudarcosak vagyunk, hogy nem megy, hogy nem így kellene működnie, akkor is Isten azt akarja, hogy egy reménység legyen bennünk, hogy ő tényleg egy jó életet tervezett a számunkra. Egy olyan életet tervezett a számunkra, amiben azt látjuk, hogy tényleg Isten ott van mögöttünk. Isten ott van velünk. És fontos azért is, hogy Isten igéje legyen bennünk minden nap, mert ez tud reménységet adni. Mert Isten nem azt akarja, hogy az a reménytelenség járjon át minket, amit látunk a környezetünkbe. Mert igazából én is, amikor beszélgetek akár a munkatársaimon, vagy akár ismerősökkel, azt látom, hogy hát ez a politika, ez katasztrófa, itt nem lehet senkibe se bízni. Hát azért a főnökkel is gond van, hát benne se nagyon lehet bízni. Hát akkor a barátok, család, meg más. Tehát igazából az emberben nagyon sokszor előjön az, hogy kibe bízhatok, kibe reménykedhetek. Sokszor próbálunk magunkban reménykedni, mert hát magunkat úgy gondoljuk, a legjobban ismerjük, és én nem vágom át saját magamat, meg én nem akarok rosszat saját magamnak. Sokszor azt gondoljuk, hogy a házastársunkban, akár a pénzben, karrierben bízhatunk, de egyik se olyan dolog, vagy olyan személy, akibe tényleg bele tudnánk vetni az összes bizalmunkat. Mert ezt mondom, hogy minden változhat. Másrészt pedig akár a barátunk, vagy akár a házastársunk nem képes minden egyes helyzetben segíteni nekünk, vagy reményt adni nekünk. Hanem egyedül Jézus Krisztus az, aki egy valódi reménységet tud adni, és ő az, aki valóban tud megbátorítani minket, aki tud valódi egy olyan reménységet adni, amiben mindig látjuk, hogy ez egy új dolog, ez egy új motivációt, új reménységet szül bennem. És nagyon fontos az, hogy így gondolkodjunk a Bibliáról is. És a végén még szeretnék hát egy bátorításként egy verset felolvasni Józsué könyvéből. Józsué könyve első fejezetéből, 7.-8. vers. Csak légy igen bátor és erős. Őrizd meg és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Hogyha megmaradunk Istennek az igazságában, hogyha megmaradunk abban, amit Isten mondott nekünk, amit Isten mond nekünk, és nem térünk el arról sem erre, akkor valójában ő az, aki egy sikeres életet tud adni nekünk. Egy olyan sikeres életet, ami Isten szemében egy sikeres élet, és Isten szemében egy valójában egy boldog élet. Mert hogyha tényleg Istent követjük, hogy Jézus Krisztus követjük minden nap, akkor tudjuk megtapasztalni azt, hogy az ő beszéde, az ő igéje, az élő, az aktuális a számunkra, és valójában a javunkat akarja. Úgyhogy én szeretném, hogyha tényleg így tudnánk most Isten elé menni, és így tudnánk imádkozni, és mielőtt imádkoznánk, hát azért felolvasok még egy részt a Bibliából, hogyha már tényleg így Isten igéről van szó. Ez pedig a Zsoltárok 119. fejezetének az első három verse. Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az Úr törvénye szerint élnek. Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt. nem követtek el álnokságot, hanem az ő útján jártak. De nagyon jó az ebből is látni, hogy Isten bátorít minket, hogyha tényleg Jézus Krisztus követjük, hogyha őt követjük, hogyha az ő igazságában élünk, akkor tud egy valóban boldog és kiteljesített életünk lenni.